Második kötet. 13. A hegyoldal. A tűz alig parázslott már. Brisa fázosan húzta össze magát, a hamvadó fa mellett keresett némi meleget. A többiek két másik tűz mellett kuporogtak, vagy fel alá járkáltak a tengerparton, hogy ne fázzanak annyira. Előző nap mindkét irányban felderítették a terepet. Semmit sem találtak, csak végeérhetetlen köves partot, amely mögött végtelennek tűnő sziklafal magasodott. Mostanra az a kevés fa is elfogyott, amit találtak, és bár a nappalok elviselhetetlenül forróak voltak, az éjszakák bizonyultak rosszabbnak. A roncsokból eleget kisodort a víz, hogy kezdetleges menedéket építsenek vitorlavászomból és törött rudakból. A partra vetett fa azonban olyan vizesnek bizonyult, hogy csak füstölgött a tűzön, de nem kapott lángra. A sózott disznóhús tönkrement. A szárított alma viszont ehető maradt. Viszonylag tekintélyes vízkészlettel rendelkeztek, és elég hálóval ahhoz, hogy néhány matróz lehalászhatta a parti sziklák hasadékait. Néhány hal megrekedt az apálykor visszamaradt pocsolyákban, de fazék nélkül igencsak szerény eledelnek bizonyultak. Alig éltek a környéken tengeri madarak, az a néhány meg, ami ott keringett felettük, láthatólag nem a közelben fészkelt. Anthony másnap reggel nyerte vissza az eszméletét, de nem igen emlékezett, mi történt, miután elvesztette uralmát a varázslat felett. Döbbenten és ijetten konstatálta, hogy oda a hajójuk, és csak akkor tért magához rémületéből, amikor kiderült, hogy szükség van a gyógyítói képességeire. A második reggel is elérkezett, amikor Amos odament Nikolashoz.
Haldoklunk, mondta nyíltan. Ha létezik ennél kevésbé vendégmarasztaló partszakasz a világon, én minden esetre még nem jártam arra.
Mit akarsz tenni? Kérdezte a nagyherceg.
Egy mentőcsónak nem fog elvinni 58-unkat innen. Két választásunk marad. Vagy kiválasztunk egy csapatot, akik megpróbálnak délre evezni, megkeresni a legközelebbi civilizált helyet és segítséget hozni, vagy megkíséreljük megmászni a sziklafelszínt. Esetleg mindkettőt egyszerre.
Nem, tiltakozott Nikolász. Együtt kell maradnunk. Amos kis híján vitába szállt vele, de aztán csak megrázta a fejét.
Igazad van. Egy dolog azonban biztos. Itt nem maradhatunk. Éhen halnánk.
Jobb lesz, ha már is keresni kezdjük a felfelé vezető utat. Az admirális bólintott.
Én vagyok a legöregebb közülünk, és nem örülök túlzottan a kilátásnak, hogy fel kell másznom oda, de nincs más választásunk.
Én sem igen másztam még, sóhajtott fel a fiú. A lábam. Markushoz és Kalisszhoz fordult. Felismernétek egy mászható felületet, ha látnátok egyet? Markus az ajkát biggyeztette. Kalisz azonban bólintott és felállt. Melyik irányban? Te menj arra, kérte Nikolász észak felé mutatva, aztán Markushoz fordult. Te pedig indulj az ellenkező irányba. Fél napi járóföldnél nem erészkedjetek messzebbre. Amikor a nap a fejetek fölé ér, forduljatok vissza. Mindketten biccentettek, majd felkerekedtek. Céltudatosan haladtak, de nem túl gyorsan, hogy takarékoskodjanak az energiával, amit nem tudnak egyhamar visszaszerezni. Mindenki éhes volt, és Nikolász tudta, hogy ha nem jutnak élelemhez, mégpedig hamar, mindannyian itt pusztulnak. Legalább tucatnyi matróz sérült vagy megbetegedett a hajótörés során, vagy a tüdejükbe szorult tengervíztől, vagy belső sérülésektől. Nakor és Anthony keményen dolgozott, hogy kényelembe helyezze őket, de gyógyszerek hiány nem sokat tehettek. A nagyherceg együtt érzett velük. Rajta is annyi zúzódás és kék folt égtelenkedett, mint még soha életében, és tudta, hogy a legkevésbé sérült matróz is legalább olyan rosszul érzi magát, mint ő. Maga is csodálkozott, hogy nincsenek súlyosabb sebesültek, de aztán rájött, hogy aki még a hajótörés közben komolyan megsérült, az nem élte túl a dolgot. Miután Markus és Kalisz távozott, a többiek összeszámolták, mit sikerült megmenteniük a partra mosott roncsok közül. Csak néhány fegyverük maradt. Nikolász és Guda hozták a kardjukat, Kalisz az íját, és volt néhány tőrük meg késük. Egy kis hordónyi éppen maradt kétszer sültet is partra vetett a víz, ez éppen jól jött kiegészítésül a szárított alma mellé. A sziklák között mindenfelé a kötélzet darabjai hevertek, ezért Nikolász megbízott néhány embert, hogy szedjék össze őket és válogassák ki közülük azokat, amelyeket még használhatónak ítélnek a sziklamászáshoz. A nagyherceg elszomorodva ébredt rá, hogy milyen rövid a készleteik listája. Egy óra alatt mindent átnéztek. A fiú megpróbált nem gondolni arra, milyen éhes, Leült a kialudt tábortűz mellé és várt. Brisa mellé telepedett, és Nakkorra meg Harryre nézett, akik lefeküdtek aludni, hogy tartalékolják az erejüket. A lány Nikolas felé fordult. Kérdezhetek valamit?
Mondjad, bólintott a fiú.
Markus, kezdte a lány, de aztán elhallgatott.
Mi van vele?
Te jól ismered őt, tétovázott.
A nagyherceg a szavába vágott.
Alig ismerem.
De én azt hittem, testvérek vagytok, csodálkozott Brisa.
Azt gondoltam, tudod, mondta Nikolas.
Mit tudok?
Hogy kicsoda Markus?
Valami herceg fia, legalábbis Harry ezt mondta. Nem is tudom, hogy elhiggyem-e.
Nikolas igellően intett.
Nem a testvérem, magyarázta aztán, az unoka bátyám.
De hiszen azt mondtad, alig ismered.
Így igaz. Csak néhány héttel korábban találkoztam vele először, mint veled. Én nem a távoli partokon élek.
Hanem hol?
Krondorban.
Reméltem, hogy te majd mesélsz nekem róla valamit.
Nikolas kicsit sajnálta a lányt, mert már látta, hogy azért csúfolodik annyit Markusszal, mert rejtegeti mélyebb érzelmeit.
Nem tudom, mit mesélhetnék.
A többségünk Krondorból származik.
Talán valamelyik katona.
Semmi baj, mondta meg a vállát Brisa. Valószínűleg úgysem keveredünk ki innen.
Ne mondj ilyet, szólt rá élesen parancsolóan a nagyherceg.
A lány elkerekedett, szemmel bámult rá, és Harry is felült.
Mi történt? Kérdezte félállomban az apród.
Nikolas most jött rá, hogy túlzottan megemelte a hangját.
Úgy értem, ne mondj ilyeneket, még ha úgy is gondolod. A kétségbeesés ragályos. Ha most föladjuk, mind meghalunk. Nincs más választásunk, mint hogy tovább menjünk.
Brisa lefeküdt a hortyogó Nakkor mellé mondván. Tudom. A nagyherceg végignézett a parton. Először fölfelé, majd lefelé, bár tudta, túl korán van még ahhoz, hogy akár Markus, akár Kalisz visszatérjen. Nem volt mit tenni, várni kellett.
Alkonyat tájt, Kalisz visszaérkezett, majd néhány perccel később Markus is felbukkant a másik irányból.
Semmi olyasmi nincs, ami akár távolról is emlékeztetne egy ösvényre, vagy akár megmászható helyre, jelentette a féltünde.
Délre sincs, mondta Markus is.
Akkor felmászhatunk itt, vagy próbálkozhatunk valamivel délebre, bólogatott szomorúan Nikolas.
Miért pont délre? Kérdezte Markus kimerülten. Hiszen most mondtam, hogy nincs ott semmi.
Egyszerűen azért, mert úgyis arra kell mennünk. Ha már dönteni kényszerülünk, akár az úti célunkat is figyelembe vehetjük.
Amos bólintott.
Ha csinálni akarunk valamit, ez sem rosszabb terv, mint amit én kitalálhatnék. Elődjünk egyet, és induljunk pirkadatkor.
Jó, értett egyet a nagyherceg. Együk meg, amit nem tudunk magunkkal vinni, hogy minél több erőnk legyen.
Nakkor is Anthony közeledett a szürkületben, némi fával a kezében.
Kiraktuk ezeket a sziklákra, hogy megszáradjanak,
magyarázta a kisember.
Ha sikerül tüzet szítani, ezek égni fognak, tette hozzá Anthony.
Kalisz összegyűjtötte az előző éjszakáról maradt tábor tüzek maradványait, azokat az apró fadarabokat, amelyek nem hamvadtak el teljesen. Leszette róluk az elszenesedett részeket, és pici halomba rakta őket. Elővette az övéből a kését, meg egy darab kovát, amit mindig magával hordott, és szikrát csiholt velük. Hamarosan sikerült egy kis lángot gyújtania, amelyet addig táplált, óvatosan, egyre nagyobb fadarabokkal, még egész tekintélyes tűz nem lett belőle. Aztán rátették a két varázsló szárított a fát, és hamarosan kellemes tábortűz körül ülhettek. Köréjük gyűltek a matrózok is, ezért Anthony fogott egy ágat, és gyújtott egy másik páglyát a közelben, hogy minél többen élvezhessék a meleget. Ő és Nakkor átköltöztették a betegeket a tábortűz mellé, és felkészültek a hosszú éjszakára. Az aprócska Isalani Nikolas mellé ült. Senkinek sem volt kedve beszélgetni. A többség pihent vagy evett, amennyit tudott a kemény kétszer sültből, a szárított almából és a félig sült halból.
A vízzel gond lesz, szólalt meg hirtelen Nakkor.
Miért? Kérdezett rá Nikolas.
Semmiféle ivóvízforrás nem láttunk a közelben. Megmentettünk néhány tömlőt a hajóról, de nem eleget. A korsókat pedig nem tudjuk túl messzire elcipelni.
Ez biztos, hogy nem tudjuk felcibálni őket a sziklákon, szólt közbe Amos.
A nagyherceg felsóhajtott. Mit javasolsz?
Mindenki így a tele magát, mielőtt elindulunk,
vonta meg a vállát a varázsló,
ez segít valamit. Ha találunk egy megmászható helyet, annak közelében, ahonnan Markus visszafordult, ide küldhetünk néhány embert, hogy töltse meg a töblőket. Ha sokat kell mennünk lefelé a parton, annyival kell beérnünk, amennyit egyszerre magunkkal vihetünk.
Mi lesz az élelemmel? Kérdezte a fiú. Holnapra nem sok marad, felelt Anthony, miközben láthatólag kimerülten helyet foglalt a tűz mellett. Néhány perccel ezelőtt meghalt valaki. Amos káromkodott egyet, maga mellé intett két matrózt, és így szólt.
Kerítsenek némi vásznat. Ha nem is varhatunk neki igazi szemfedőt, becsavarhatjuk egy vitorla darabba, amit körül tekerhetünk kötéllel. Holnap kivisszük a parti sziklákra, és tengerész temetést rendezünk neki, már amennyire ez lehetséges.
A két férfi bólintott, és elindult, hogy teljesítse a parancsot. A kapitány hangja egészen öregnek hallatszott, amikor ismét megszólalt.
Nem ő lesz az egyetlen.
Erre senki sem felelt. A következő másfél nap folyamán lefelé meneteltek a parton. Nicholas időnként megállt parancsolt, mivel az élelem hiánya, a kevés víz és a hőség igencsak kimerítette őket. A második nap délutánjának vége felé Markus megszólalt. Itt hagytam abba a kutatást. A nagyherceg elkeseredett. Majdnem két napot vett igénybe, hogy a betegek és sebesültek társaságában elgyalogoljanak addig, ahová Markusnak mindössze fél napig tartott az út. Nicholas elhessentette magától baljós érzéseit. Kalisz és te, menjetek előre, derítsétek fel még egy darabon a terepet. A fiú imádkozott magában, hogy találjanak valami felfelé vezető utat. Markus és a fél tünde ügetve eltávolodtak a pihenő matrózoktól. Amos intett Nicholasnak, hogy csatlakozzon hozzá, és elindult. Amikor halló távolságon kívülre értek, így szólt.
Bármi történjék is, holnap el kell indulnunk felfelé a sziklán.
Különben hamarosan haldokolni kezdünk, bolintott Nicholas.
Bár most is haldoklunk,
ingatta a fejét az admirális.
Két, legfeljebb három napon belül, még ha viszonylag járható kaptatóra is bukkannánk, a felelegénységnek nem lenne ereje, hogy megmássza.
Mereven kinyújtóztatta a karját.
Lehet, hogy nekem sem.
Aztán körülpillantott.
Nyillallik a karom. Időjárási front közeledik.
Vihar lesz.
Általában, bolintott Amos. Néha csak kisebb változás az időjárásban.
A nagyherceg a szürkülő keleti látóhatár felé nézett. Néhány órán belül sötét lesz. Jelentsük be, hogy megállunk és pihenjünk. Szükségünk van rá. A kapitány biccentett, majd visszatértek a többiekhez. Amos megparancsolta, hogy osszák ki a szűkös készleteket az emberek között. Nicholas odament, ahol a sajgó talpát masszírozó Harry üldögélt Brisa mellett. A lány felhúzott lábát áttölelve, a térdére támaszkodott állal kuporgott, mintha már most is hideg lenne. – Hogy bírjátok? – kérdezte a nagyherceg. – Fáj a lábam, és éhes vagyok – felelt a barátja. Aztán elvigyorodott. – Én vagyok az egyetlen a társaságban, nem igaz? Nicholas önkéntelenül is elmosolyodott. Tudta, Harry az utolsó csapatban, aki elveszítheti a jókedvét. – Azt szeretném, ha holnap a hátvéddel maradnál – mondta neki. Megpróbálunk felmászni a sziklafalon, és szükségem lenne valakire hátul, aki gondoskodik róla, hogy senki sem marad le, vagy gyávul el az utolsó pillanatban. Megteszem, ami tőlem telik, balintott az apród. És te? Hogy vagy? Fordult Nicholas a lányhoz. Fáj a lábam, és éhes vagyok, válaszolta savanyúan. Két bolond, egy pár. Nevetett a nagy herceg, majd felállt, és odasétált a matrózokhoz, hogy lelket öntsön beléjük. Brisa figyelte, ahogy elmegy, és egy darabig csak bámult utána. Nagyon igyekszik, nem? Mondta végül. Gondolom, igen, felelte Harry. Azt hiszem, a vérében van. Szolgálatra született, a nemesség kötelezettsége, meg ilyesmi. És te? Kérdezte csúfondárosan a lány. Én nem vagyok nagy herceg, csak egy kisnemes második fia, ami azt jelenti, kevesebb kilátásom van a tekintély szerzésre, mint egy átlagos sörkereskedőnek. Kivéve persze, ha összekötöm a sorsomat egy nagy hatalmú emberrel. Vele? Intett Brisa Nicholas irányába. A hangja hitetlenségről árulkodott. Ne becsüld le őt. Nicky sokkal több, mint hinnéd. Egy napon nagyon fontos és befolyásos személyiség válik majd belőle. Tudod, hogy ő a király öccse?
Persze,
mondta Brisa alhatólag hitetlenül.
Nem viccelek, erősködött Harry.
Ő Aruta herceg legkisebb fia.
De tényleg,
Markus pedig Crydi hercegének a fia.
Ha engem kérdezel, elég szegényes nemesek.
Jól van, higgy, amit akarsz. De egy napon igazán fontos ember lesz belőle.
Feltéve, hogy megérjük, horkant fel a lány.
Harry erre már nem tudott mit mondani.
Brisa a fiúnak dőlt. Ne is jusson eszedbe próbálkozni, mondta. Csak így melegebb van.
Harry sértődést színlelt.
Ja, most, hogy Markus nincs itt, én is jó leszek?
Brisa felsóhajtott.
Nem, csak szükségem van egy kis melegségre, és veled biztonságban vagyok.
Most már aztán igazán megsértettél, ugratta Harry.
Még hogy biztonságban.
Brisa szemérmesen megpuszilta a fiút. Igazán vonzó vagy, Urfi, a magad esetlen kamaszos módján. Ne vedd úgy a szívedre, ki fogod nőni?
Azzal fejét a fiú vállára hajtva kényelmesen elhelyezkedett.
Harry átölelte a lányt és élvezte a közelségét. De azért a tüske benne maradt.
Esetlen.
Kallis és Markus egész éjszaka nem jöttek vissza. Vigyma alattkor Nicholas mindenkit felkeltett és indulást parancsolt. Egy órával később meglátták Markust, aki kezét a feje fölé emelve integetett nekik. A nagyherceg oda sietett hozzá és megkérdezte. Mit találtatok?
Kallis észrevett egy helyet úgy fél mérföldnyire innen. Úgy gondoljuk, ott fel lehet jutni.
Nicholas lehalkította a hangját, hogy a mögöttük haladók ne hallhassák, amit mond.
Ma mindenképpen meg kell próbálnunk. Az emberek egy része már így sem lesz képes felmászni. Nem várhatunk tovább.
Markus a lerongyolódott tengerészekre nézve bólintott. Eltartott egy darabig, mire odaértek Kallishoz, mivel a betegek és sebesültek nehezen mozogtak a mély homokban. Nicholas oda sietett a várakozó féltündéhez. Kallis egy jó 3 méternyivel feljebb húzódó sziklaperemre mutatott. Bakot tartott és felemelte a nagyherceget. Nicholas így már fel tudott mászni. Odafönn egy hasadékra bukkant, amely a sziklába nyúló barlangá szélesedett. Markus felsegítette Kalliszt, aztán a féltünde lehasalt és felhúzta a társát. Amikor mindhárman a peremen voltak, Nicholas megkérdezte.
A barlang?
Nem, ingatta a fejét Markus. Nem túl mély és sehová sem vezet. De védelmet nyújthat a hátramaradóknak.
Senki sem marad hátra, tiltakozott a nagyherceg. Akit itt hagyunk, az meghal.
Markus kicsit élesen felelt, bár nem volt dühös, csak tehetetlenek érezte magát.
Nicholas? Az emberek egy része még segítséggel is alig tud járni. Nem fognak tudni felmászni oda, mutatott felfelé.
A barlang szája közelében 2 szikla V alakban találkozott. Az egyik oldalon keskeny ösvény kapaszkodott fölfelé, míg végül a magasban eltűnt a szem elől. Onnan, ahonnan Nicholas állt, nem lehetett látni, vajon folytatódik-e.
Voltatok odafönt?
Én igen, válaszolt Kallis. A sziklafal feléig visz, de úgy 2 méternyire a vége fölött egy kürtő indul. Amennyire láttam, talán felmászhatunk rajta a fensíkra.
Hogyan? Tudakolta a nagyherceg.
Ez a legnehezebb része. De ha 2 vagy 3 feljutunk, csak úgy, minden nélkül, elég kötelünk van, hogy leeresszük és felhúzzuk azokat, akiknek segítségre van szükségük.
Most Markus folytatta.
De a komolyabb sebesültek és betegek nem tudják végigcsinálni. Mindenkinek keményen meg kell dolgoznia, hogy feljusson abban a hasadékban. Nem tudunk 10-15 embert több mint 100 méter magasra felhúzni. Azok a szedett-vedett kötelek ki sem bírnák.
Nicholast elöntötte a kétségbeesés, de dühösen lerázta magáról az érzést.
Megtesszük, amit lehet. Először is mindenkit fel kell juttatnunk ide.
Odalen felforrósodtak a kövek a déli napsütésben, ezért, amint leértek, a nagyherceg szólt, hogy mindenki vonuljon a barlang árnyékába. Maga mellé intette Amost.
Amikor már nem süti a nap a sziklafalat, azonnal elindulok fölfelé Kallisszal és Markusszal.
Miért pont ti? Kérdezte az admirális.
Mert ha nem tévedek, mi 3 vagyunk a legjobb állapotban a csapatból.
De még sohasem próbálkoztál azelőtt ilyesmivel, ugye?
Nézd, előbb vagy utóbb mindnyájunknak meg kell próbálnia, vagy itt rohadunk meg a tengerparton. Ha lezuhanok és összezúzom magam a köveken, azzal ugyanúgy teljesítettem a kötelességemet, mintha felhúzattam volna magamat egy kötélen.
Amos káromkodott egyet.
Napról napra egyre jobban emlékeztetsz az apádra, Ám legyen. De amint rögzítettétek a kötelet, Gódát is odafönt akarom tudni.
Miért?
Mert idelen egészen biztosan nem lesz szükségünk a kardjára, viszont ki tudja, mi van odafönt?
Magyarázta türelmetlenül.
Rendben, de te jössz utána. Csak az embereim után,
erősködött az admirális. Nikolas Amos vállára tette a kezét.
Te is tudod, hogy néhányan közülük nem jutnak fel.
Amos elfordult és az óceán bámulta.
Én vagyok a kapitányuk. Nekem kell utolsónak felmennem.
A fiú kis híján vitába szállt vele, de aztán meggondolta magát.
Amos bólintott, majd elment.
Nikolas visszasétált a barlang bejáratához, és ott ülve várakozott, amíg a nap már nem sütötte a sziklafalat.
Akkor odaült Nikolas mellé. A sziklafal alig néhány centiméternyi árnyékot vetett, a nagyherceg ezt figyelte.
Hamarosan indulsz?
Kérdezte a kisemberke. Nikolas bólintott.
Még néhány perc, és a nap már egyáltalán nem süti a sziklát. Egyelőre még túl forró lenne.
Hogy érzed magad?
Éhes vagyok, fáradt, és igencsak aggódom,
vonta meg a vállát a fiú.
Aggódsz?
Nikolas felállt, majd intett Nakornak, hogy menjen vele. Úgy csinált, mint aki a nap állását vizsgálgatja, majd folytott hangon megszólalt.
Legalább fél tucatnyi emberünk nem jöhet velünk oda föl. Lehet, hogy több.
Egyszer mindenki meghal, sohajtott Nakor. Ezt tudjuk. Mégis bánt bennünket, ha egy ismerősünk hal meg, még akkor is, ha egész életünkben nem beszéltünk két szónál többet vele.
Nikolas hátat fordított a barlangnak. A partot és a mögötte húzódó óceán bámulta. Az enyes szellő hátrafújta a fiú váligérő haját.
Annyi halált láttam mostanában. Nem tudom, hozzá fogok-e szokni valaha.
Az jó,
vigyorgott Nakor.
Az ember könnyen filozofál kényelmes otthonában egy pohár jó borral a kezében, a kandallóban lobogó fahasábokat bámulva, de a pillanat hevében, amikor életek forognak kockán, az ember nem gondolkodik. Egyszerűen csak cselekszik.
Azt hiszem, értem, bólintott a nagyherceg.
Az Isalani a fiú vállára tette a kezét.
Tudod-e, miért fognak ma jó néhányan meghalni az embereid közül?
Nem, felelte a fiú keserűen, bárcsak tudnám.
Hát azért, mert egyes lelkek imádják az életet, mások viszont már belefáradtak.
Ezt nem értem. Akkor körbeintett.
Az élet is csak anyag.
Anyag?
Az anyag, amiből minden felépül.
Az óceánra pillantott.
Hiszen te is látod, itt van a víz, a felhők, érzed a szelet. De olyan anyag is létezik, amelyet nem látsz. Például az, amit az Antonihoz hasonló bolondok mágiának hívnak. Ez az egész, a csizmától kezdve az égen ragyogó csillagokig, ugyanabból az egy dologból épül fel.
Ebből az anyagból, ahogy te nevezed?
Akkor elvigyorodott.
Ha ki tudnék találni egy elegánsabb nevet neki, feltétlenül úgy hívnám. De bármi is legyen ez az alapvető anyag, olyas valamiről van szó, amit nem láthatunk. Olyan, mint a ragasztó. Mindent ez tart össze. És az egyik megjelenési formája az, amit mi életnek hívunk.
A varázsló mélyen Nikolas szemébe nézett.
Sok mindenem mentél keresztül rövid idő alatt, és már nem az a gyermek vagy, aki elhagyta Krondort. Ugyanakkor még nem is az a férfi, akivé válni fogsz. Tehát vésd jól az eszedbe a következőt. Olykor a halál váratlanul érkezik, és akit magával ragad, az nem szívesen megy el Limskragma csarnokába. Ilyen a sors. Ám de amikor a lélek választhat, mint most is, akkor bele kell nyugodnunk a választásába.
Én még mindig nem világos, miről beszélsz, ingatta a fejét töprengő arckifejezéssel Nikolas.
Nakor állával a barlang bejárata felé intett.
Ezek közül az emberek közül néhánynak már felkészült a lelke a halálra. Itt az ideje, hogy távozzanak. Érted már?
Azt hiszem, mondta a nagyherceg. Szóval ezért van, hogy olykor egy súlyos sebesült felépül, még a kevésbé súlyos meghal?
Bizony, ne legyen lelkiismeret fordulásod emiatt. Olyan döntés ez, amelyet minden ember saját maga hoz meg, bár talán nem is tud róla. Ezen ezer herceg vagy pap sem változtathat. Csak az ember lelkén és a sorsán múlik.
Azt hiszem, értem.
Amikor a hajónk másodszor is víz alá merült, nem tudtam levegőt venni, egyre mélyebbre és mélyebbre sodort az örvény, és azt hittem vége az életemnek.
Mit éreztél?
Szörnyű félelmet, de végül közvetlenül mielőtt visszadobott volna az ár a levegőbe, különös, de megnyugodtam.
Tanulságos lecke volt, bolintott Nakor. De neked még nem jött el az időd. Néhányuknak viszont igen, mutatott a barlang felé. Ezt el kell fogadnod.
De attól még nem kell örülnöm neki.
Ezért lehet belőled jó uralkodó egy napon,
vigyorgott az Isalani.
De ami a jelent illeti, most meg kell másznod azt a falat, nem igaz?
Nicholas részben kimerülten, részben megkönnyebbülten elmosolyodott. Engem, indulnom kell, vagy sosem leszek képes rá.
Nem gondoltál az amuletre?
Kérdezte a kisemberke. A fiú bólintott. Pag azt mondta, Antoninak adta, de ő is csak végszükség esetén használhatja. A barlangra nézett, mintha csak a belső végében a sebesülteket ellátó fiatal varázslót akarná megpillantani. Bízom benne, ő tudni fogja, mi az, hogy végszükség. Ami a jelenlegi helyzetet illeti, szerintem, amit külső segítség nélkül is túlélhetünk, az nem tartozik a végszükség kategóriájába.
Menned kell!
Nicholas felnézve látta, hogy a nap már nem süti a szikla felszínt. Bólintott és odament a barlang szájához. Marcus, Kalisz, itt az idő. Kalisz fürgén felpattant és karikába tekert egy hosszú kötelet, majd az egészet átvetette a vállán. Marcus és Nicholas követték a példáját. Amikor mindhárman felérnek a csúcsra, összeköthetik majd a három kötelet és leereszthetik, hogy az utánuk jövőknek könnyebb dolguk legyen. Harry odalépett a nagyherceghez. Bárcsak hagynád, hogy én menjek helyetted. Nicholas elvigyorodott. Még hogy te, tette a barátja vállára a kezét. Köszönöm, de ha még emlékszel, nem én voltam, akinek izzadni kezdett a tenyere, csak mert kiállt a bástya fokára a kastélyban. Sosem bírtad a magasságokat. Tudom, de ha egyikünk lezuhan, senki sem fog lezuhanni. Nicholas elsétálva a barátja mellett belépett a barlangba. Az összegyűlt matrozokhoz fordult. Ha minden jól megy, még napszállta előtt felérünk a csúcsra. Akkor leeresztjük a kötelet, és jöhetnek a többiek. Émoszra nézett. Te határozod meg a mászás sorrendjét, és hogy ki segítsen a nehezebben mozgóknak. Ha lehetséges, szeretném, ha alkonyatra mindenki felérne. Émosz bólintott, de mindketten tudták, hogy a kérés teljesítése lehetetlen. Egy tengerész bicegett elő, egyik lába csúnyán feldagadt, mivel eltört a bokája. Arca elszürkült a fájdalomtól, de bátran így szólt.
Majd én gondoskodom róla, hogy minél többen feljussanak fennség.
Nicholas bólintott, majd elindult. A válla fölött hátra pillantva még látta, mint Amos átadta a tőrét a férfinak. Így gyorsan elfordult. Tudta, miért van szüksége fegyverre a matróznak. Az éhezés és szomjazás nem a legkönnyebb módja a halálnak. A nagyherceg felsietett a keskeny ösvényen, egyenesen a kürtő tövébe, ahol Kalisz és Marcus várták. Harry követte. Én megyek először, mondta a féltünde, mivel nekem van a legnagyobb gyakorlatom a dologban. Marcus, te jössz utánam. Nicholas? Nagyon figyelj, hová tesszük a lábunkat és a kezünket. Néha egy szilárdnak látszó kő nem az. Jó néhány repedés futhat a sziklában, amelyben meggyűlhet a víz. Ha ez megfagy, az gyengíti a követ. Próbálj ki minden kapaszkodót, mielőtt a teljes súlyodat áthelyeznéd rá. Ha elfáradtál, vagy bajba kerültél, szólj. Nem sietünk sehová. Nicholas bólintott. Megkönnyebbült, hogy a féltünde átvette az irányítást. Most nem számított a rang. Amint ledobjuk a kötelet, hívd a többieket, hogy kezdjenek el mászni, mondta Harrynek. Aztán a vállára tette a kezét, és a fülébe súgta. És ügyelj, hogy Amos még előtted feljöjjön. Ha fejbe kell verned egy kővel, és úgy kell felvonszolnunk a platóra, akkor se hagyd, hogy itt maradjon a sebesültekkel. Harry bólintott. Kalisz megfogott egy kiálló szikladarabot, és két lábát a kürtő két szélének támasztva elindult felfelé. A hasadék túloldalán talált egy másik kapaszkodót, és ennek segítségével haladt tovább. Marcus és Nicholas figyelték, hová lép és hol fogockodik meg. Aztán, amikor a fél tünde már 3 méter magasan járt, Marcus is utána eredt. Nicholas figyelte unoka bátyját, és amikor már ő is elég magasan volt, a nagyherceg felnyúlt ahhoz a kőhöz, amit a többiek használtak. Hirtelen pánikba esett, mert alig lehetett belekapaszkodni. Pillanatnyi habozás után felhúzóckodott és odatette a lábát, ahová korábban a társai. Tompa fájdalmat érzett a bal lábában, ezért halkan szitkozódni kezdett.
Nem most, hogy a fene egye meg.
Mi az? Nézett vissza Markus. Semmi, felelte Nikolász. Erőszakkal elfordította figyelmét a makacsul sajgó lábáról, és fölnézett. Meglepődött, hogy a világos égbolthoz képest milyen sötét van a kürtő belsejében. Kicsit erőltetnie kellett a szemét, hogy lássa Kaliszt és Markust, de azért figyelte őket. Átnyúlt a hasadik túloldalára, és kezét a falra tapasztva feljebb húzta magát. Úgy haladtak centiméterről centiméterre felfelé a sziklákon, mint valami falmászó bogarak. Az idő összefolyt. Nikolász számára szünetek, az előtte járók figyelése és egy-egy kis szakasz megtétele váltogatta egymást. Kaliszt áramszor szólt le, hogy figyelmeztesse őket a valószínűleg meggyengült fal szakaszra, egyszer pedig megcsúszott a lába és apró kavicsok záporoztak Markus és Nikolász nyakába. A nagyherceg időnként megállt, hogy kifújja magát, de aztán rájött, hogy mászni általában semmivel sem nehezebb, mint mozdulatlanul függeszkedni a falon. Fáradt volt, de egyszerűen a feladatra koncentrált. Egyik kezét magasabbra tette, megmozdította a lábát, átlépett egy másik biztonságos helyre, és kicsivel följebb húzta magát. Egyszer lenézett, és csodálkozva vette tudomásul, hogy még csak a harmadát tették meg a szirtről az ösvényig vezető útnak. Úgy döntött, többé nem tesz ilyet, mert nem egyszerűen csak csalódott volt, hanem ismét fájdalom hasított a bal lábába. Annak ellenére, hogy az árnyékos oldalon másztak, a hőségtől verejték csorgott az arcán, amely időről időre elvakította, amikor felnézett. Szitkozódva törölgette a szemét a vállával. Telt múlt az idő, és ő igyekezett tartani a lépést Kalisszal és Markusszal. Minden órával közelebb jutottak a tetőhöz. Amikor a nagyherceg már kezdett örülni, meghallotta Kalisz aggodalmas hangját. Baj van! Nikolász felnézett, de nem igazán látta a féltündét unokatestvére mögül. Mi az? Érdeklődött. Itt kiszélesedik a kürtő. És most mit csináljunk? Nem lesz könnyű. Amikor ideértek, ti is látni fogjátok, hogy a bal oldal kifelé dől. Úgy néz ki, ha az ember még egy icipicit nyújtózkodik, eléri, de ez túl veszélyes. Jobb lesz, ha visszahátrálok egy kicsit ezen az oldalon, aztán a hátammal jobbra, a lábammal balra támaszkodva indulok fölfelé. Érted? Azt hiszem, felelte Nikolász. Majd figyelem Markust. Markus sokáig meg sem mozdult, és a nagyherceg úgy érezte, mindjárt begörcsölnek az izmai az egy helyben kapaszkodástól. Riadtan észlelte, hogy jobb keze csúszni kezd lefelé, ezért gyorsan még szorosabban megmarkolta a sziklát. Mély levegőt vett, hogy megnyugodjon, és közben azt mondogatta magában, ne hagyd, hogy megtörjön az összpontosításod. Az idő csigalassúsággal vánszorgott. Nikolász megismerte a merev izmok minden kínját, és tudta, soha életében nem volt még ilyen fáradt. Ekkor Markus végre megszólalt. Kaliszt túljutott a kiszélesedésen. A nagyherceg figyelte, hogy az unoka bátyja felmászott jó 3 métert, majd hirtelen meglendítette, és szilárdan a baloldali falnak feszítette a jobb lábát, a másik falnak pedig a hátát. Egy lábbal megtámasztva magát, mellé zárta a másikat is, majd kezével följebb tolta magát a kürtőben. Lassan haladt, de Nikolász számára a mutatvány nem tűnt túl nehéznek. Ki könnyen hisz, könnyen csalatkozik, figyelmeztette egy pici hang odabentről. Amikor felért arra a helyre, ahol Markus megfordult, hirtelen hasogatni kezdett a bal lába. A francba! Káromkodott halkan, miközben megpróbálta áthelyezni rá a súlyát. A lába reszketett. Muszáj volt becsuknia a szemét, hogy tovább tudjon koncentrálni, és ne hagyja abba a mozdulatot. Legszívesebben visszaúzta volna a lábát, de sikerült kitartania. Végül a jobb csizmája is szilárdan a szemközti falnak támaszkodott, és pihenhetett egy kicsit. Sóhajtott egyet, majd felnézett. Markus éppen igyekezett visszatérni az eredeti testhelyzetébe, amikor hirtelen megcsúszott a bal lába. Felordított, és gyorsan megpróbált támaszkodó helyet találni. Nem sikerült, sőt, pillanatokon belül már csak 2 kezével kapaszkodott egy keskeny sziklaperembe, miközben a lábával kalimpálva keresett valami hasadékot a sima felszínen. Nikolásznak összeszorult a gyomra, de mindjárt felkiáltott unokabátyjának. Tarts ki! Azzal munkára kényszerítve sajgó lábát és hátát, araszolva megindult fölfelé a kürtőben.
Húzodj vissza! Szólt le Markus. Ha leesem, téged is lesodorlak!
A szavak között elakadó lélegzetéből ítélve Markus hősiesen küzdött, hogy fenntartsa magát. A nagyherceg ügyet sem vetett a figyelmeztetésre. őrült iramban igyekezett felfelé. Nagyokat pislogott, hogy a lezúduló törmelék minél kevésbé szorodjon a szemébe. Kaliszt egyáltalán nem látta. Amikor Markus kalimpáló lába aláért, felkiáltott. Maradj nyugton egy pillanatra! Markus csöndben lógott, amíg Nikolász felkászálódott alá. Finoman megérintette unoka bátyja egyik csizmáját. Meg ne rúg, vagy mindketten lezuhanunk, kiabált föl. Neki is nehezére esett ellenállni a kísértésnek, hogy bele ne kapaszkodjon az óra előtt lengő lábba. Amennyire a körülmények engedték, szilárdan megtámaszkodott, majd Markus jobb talpa alá tette a kezét. Nehezedj rá, de óvatosan, szólt föl. Markus áthelyezte a súlyát unőköccse tenyerére. Nikolász elfintorodott. A válla le akart szakadni az erőltetéstől, a hátát pedig a ruha alatt is felsértette a szikla. A lába remegett, a bal lábfeje pedig úgy égett, mintha meggyulladt volna, de azért szilárdan tartotta Markust. A nagyherceg azon kapta magát, hogy kapkodja a levegőt, és egyenletes, nyugodt légzésre kényszerítette magát. Ottyogtak a könnyei a lábában és hátában érzett fájdalomtól, mégis olyan feszesen tartotta magát, mint az íjhúrja, és mereven, mint egy vasrúd, mert tudta, ha csak egy pillanatra is meginog, az mindkettőjük életébe kerül. Aztán hirtelen megszűnt a súly. Markus tovább haladt felfelé. Nikolász az istenekhez fohászkodott, hadd pihenhessen egy kicsit, de tudta, az egész mászás során nem volt veszélyesebb testhelyzetben, mint éppen most. Kicsit lejjebb kellett ereszkednie, hogy folytathassa a mászást. A fiú hirtelen azt érezte, hogy égő válla lejjebb csúszik, és ráébredt, hogy beszorult.
Kaliszt! Szólt föl.
Mi az? Hangzott a kérdés viszonzásképpen.
Van egy kis gondom.
Micsoda? Nézett le Markus.
A lábam feljebb került, mint a vállam. Nem tudom lejjebb csúsztatni, és meg sem bírom tolni magamat eléggé, hogy kiszabaduljak. Maradj ott, ahol vagy, javasolta a féltünde. Én már majdnem felértem a csúcsra.
Nikolász tudta, hogy amint fönt lesz, Kalisz leereszthet neki egy kötelet, és felhúzhatja őt. Csak annyit kellett tennie, hogy kapaszkodik. A másodpercek olyan lassan múltak, mint ahogy egy csiga felvonulás mászik a kerti ösvényen. Kényszerítette magát, hogy a szemközti rideg sziklafalat bámulja, mert tudta, ha lenéz, lezuhanhat. Kezdett kétségbe esni, mert a bal lába már annyira hasogatott, mint Krájdíben, amikor megsérült. Szerette volna megmozdítani a combját, hogy enyhítsen valamennyire a kényelmetlen helyzetén, de félt, hogy lecsúszik. Bevonta a szemét, és Abigailről álmodozott. Visszaemlékezett arra, amikor utolsó éjjel egymás mellett ültek a kertben, és eszébe jutott, hogyan domborodott ki a lány keble a ruha alatt, hogyan aranylottak a fáklyák fényében csigás hajfürtjei. Nyári virág és fűszer illat áradt belőle, a szeme pedig hatalmas tóként kék lett. A fiú felidézte első csókjukat, és szinte érezte a lány puha ajkát az ajkán. Muszáj feljutnom a szikla tetejére, mondogatta magában. Ha valaha is látni akarom még Abigailt, nem szabad leesnem. Hirtelen azt érezte, hogy valami pofon üti, aztán egy hangot is hallott.
Kösd a derekad köré!
Nikolász kinyitotta a szemét. Kötél himbálódzott az orra előtt. Gyorsan megragadta a bal kezével, meghúzta, mire a társai utána engedtek egy kicsit, és ő hagyta, hogy végig kígyózzon a csuklója mellett. Lehorzsolt bőre, sajgása és fájó izmai ellenére keményen a sziklafalnak vetette a vállát, jobb kezével lenyúlt és alulról megkereste a kötél végét. Megragadta, maga köré tekerte és középen ügyetlenül megkötötte.
Nem tudom, ki tart-e, mondta. Nem tart sokáig, csak szorítsd erősen mindkét kezeddel.
Jobbjával megfogta a kötelet, majd felkiáltott.
Készen vagytok?
Igen, érkezett a felelet. Amikor baljával is megkapaszkodott, a lába elveszítette a támasztékot a szemközti falon. Aztán már a kötél végéről lógott, amely tekeregve csúszkált a csuklója körül. Beütötte a fejét, amikor a falnak csapódott. Úgy tűnt, a kötél kitart.
Húzd! Kérte.
Gyorsabban emelkedett, mint gondolta volna. A könyörtelen kövek minden csupasz bőrfelületet lehorzsoltak róla, és már a kürtő pereménél is járt. Először két hatalmas, barna, bámuló szemet pillantott meg. A kecske meglepetten felmekegett, majd arrébb botorkált, miközben Nikolászt felhúzták a csúcsra. Hagyta, hogy arrébb bonszolják, aztán a hátára fordulva a kékeget bámulta. Megpróbált felülni. Gyomrában és hátában minden izom görcsbe rándult, és a fiú felordított fájdalmában.
Ne mozogj, intette Markus. Csak feküdj és pihenj egy kicsit.
A nagyherceg elfordította a fejét. Látta, hogy Kalisz néhány lépésnyire áll tőlük, és most teszi le a kötelet.
Egyedül húzott fel engem.
Markus bolintott. Sokkal erősebb, mint gondoltam volna.
Különleges szüleim vannak, jegyezte meg a féltünde.
Majd további fecsegés helyett fogta Markus kötelét, és erős csomóval odakötötte a sajátjához. Ezután végigfuttatta a kezében, és újra feltekercselte, amíg végül minden milliméternyi darabkáját megvizsgálta, hogy elég erőse. Mivel megfelelőnek ítélte, így szólt.
Szükségem lesz a harmadikra.
Markus segített Nikolásznak felülni, bár a fiúnak minden izma sajgott, tudott mozogni. Hagyta, hogy unokabátyja levegye a tekercset a válláról, és körülnézett. Egy kis ligetben voltak. Sűrű, kemény szálú fű nőtt a különös alakú fák között. A fák törzse úgy nézett ki, mintha felfelé álló pengék borítanák kéreggyanánt, az aljuktól kezdve egészen a 6-7 méter magasan húzódó koronáig. Széles, legyezőszerű levelek vetettek árnyékot rájuk. A közeli vízcsobogás egy kis forrás jelenlétét visszhangozta. A sziklaperem közelében egy csapat kecske legelészett, köztük az is, amelyik a fiút érkezésekor üdvözölte. Kalisz odament a plató széléhez és lekiáltott.
Hallottok engem?
Halk válasz jelezte, hogy igen, bár Nikolász nem értette, mit mondtak. A nagyherceg intett Markusnak, hogy segítse neki fölállni.
Örülök, hogy magunk mögött tudhatjuk ezt, mondta, amikor már állt.
Unokabátyja elmosolyodott. Ez volt az első barátságos megnyilvánulás, amit Nikolász látott tőle.
Örülök, hogy magam mögött tudhattalak, nyújtotta ki a kezét Markus.
Nikolász megrázta.
Mondhatnám, hogy szívesen máskor is, de akkor hazudnék.
Aztán körözött egyet a vállával, és hozzátette.
Hát én nem hiszem, hogy létezik olyan porcikám, amelyik nem sajog.
Tudom, bólintott Markus.
Mennyit másztunk? Ha jól ítélem meg, legfeljebb 100 méternyit.
Hát, azt hittem, jó néhány mérföld volt.
Ismerem az érzést, nyugtatta meg Markus.
Kalisz jól megvetette a lábát a földön, aztán társaira nézett.
Nem bánnám, ha valamelyiktek segítene.
Te csak pihenj, mondta Nikolásznak az unoka bátyja, és odament segíteni a féltündének. Nem egészen 5 perc múlva Brisa feje jelent meg a kürtő nyílásában, és hamarosan át is mászott a peremen. A lány felállt, leporolta magát, és Markusra mosolygott.
Régebben sokat másztam. Jó ötletnek tűnt, hogy én jövök először. Utánam Guda következik.
Nikolász föltápászkodott, és Markus mögé bicegett, majd megfogta a kötelet. Bár már rajta kívül hárman húzták, ettől a kis erőfeszítéstől is le akart szakadni a karja és a válla. De eltökélte magában, hogy segít, és néhány percen belül Guda is felbukkant. A termetes zsoldos felhúzódzkodott a peremen, és azonnal fel is pattant. Kaliszra nézve megszólalt.
Leváltalak!
Azzal átvette a féltünde helyét a kötél mellett, és megvetette a lábát.
Ha lenne még 30 méter kötelünk, hozzá köthetnénk ahhoz a pálmához.
Tehát ez pálma? Kérdezte Nikolász nyögve az erőfeszítéstől.
Igen. Ha akarod, később megmutatom, hogyan lehet felmászni rá. Lehet, hogy van rajta egy kis érett datója, amit megehetnénk. Lehet, hogy otthon ősz van, de itt még csak most tavaszodik.
Nem hiszem, hogy ma már bárhová is fel akarnék mászni, jegyezte meg a nagyherceg, miközben egy matróz jelent meg a kürtő tetején.
Amikor a tengerész már a szilárd talajon állt, Kalisz megkérte.
Segíts!
A férfi nem felelt, egyszerűen csak átvette Nikolász helyét. A fiú odabotladozott a kis tavacska széléhez, és bár egész teste tiltakozott, letérdelt. Nagyokat kortyolt, aztán felegyenesedett és mély lélegzetet véve körülnézett. Az ég hirtelen megpördült körülötte, és ő egy feneketlen, sötét szakadékba zuhant. Már sötétedett, amikor Nikolász visszanyerte az eszméletét. Harry tűzfényétől megvilágított arca hajolt fölé.
Mennyi idő telt el?
Néhány órával ezelőtt ájultál el. Guda azt mondta, egyszerűen hagyjunk pihenni. Nikolász felült. Még mindig szédült kicsit, és tetőtől talpig sajgott a teste, de megszűntek azok a szörnyű izomgörcsök, amelyeket a kötél elengedése után érzett. Harry talpra segítette. A nagyherceg körülnézett, és látta, hogy a tisztás közepén tüzet raktak. Az emberek némán falatoztak körülötte. Mindenki felért? Érdeklődött Nikolász.
Mindenki, aki csak felérhetett, lépett oda hozzá Amos.
Nikolász számolt, de csak 46-an voltak a tisztáson.
Még 11-en? 6-an túl betegek voltak a mászáshoz, mondta az admirális keserűen. És a kötél elszakadt, amikor 5-en lógtak rajta. Közeledett az éjszaka, pánikba estek, és nem várták meg, hogy az előttük lévő felérjen. 3-at még elbírt volna egyszerre, de 5-öt semmiképpen.
Kalisz és Guda olyan mélyre lógatták a náluk lévő kötelet, amennyire csak bírták, mondta Harry. Én felkapaszkodtam a leszakadt részével, jó erősen rögzítettem. Aztán tovább másztam. Utána már nem jött senki.
Talán leengedhetnénk nekik egy kis élelmet, javasolta Nikolász.
Gyere velem, mondta félre Guda.
A nagyherceg Amosra pillantott, aki bólintott. Kalisz is odalépett hozzájuk, és hármasban átsétáltak a sűrű fűben egy másik nyílt területre. Nikolász megállt. Előttük a fű csak néhány lépésnyire terjedt, utána homok következett. A holdfényben, ameddig a szem ellátott, mindenütt csak homok volt.
Az emberek odalent halottak, szólalt meg Kalisz. Bele kell törődnöd. Minden élelemre és vízre szükségünk lesz, amit csak magunkkal tudunk vinni.
Meddig terjed? Kérdezte a nagyherceg.
Nem tudom, felelte Guda. Csak kicsivel napnyugta előtt néztem körül, de úgy satszolom, 3-4 napi járóföld lehet. Reméljük, találunk egy másik oázist odakint.
És van még valami, tette hozzá Zsoldos.
Mi?
Megint Guda válaszolt.
Azok a kecskék. Valaki itt hagyta őket. Az idősebb példányok fülébe bélyegette továltak. A fiatalabbaknak még nincsen.
Megvakargatta őszülő szakállát.
Sokat utaztam. A Jalpurban. Ha a sivatag lakók állatokat hagynak egy oázisban, az azt jelenti, egy bizonyos törzs tart igényt a vízlelő helyre. A többi törzs ilyenkor hozzá sem nyúl. Háborúságot okozhat, ha valaki egy másik törzs vizét használja, annak engedélye nélkül.
Gondolod, hogy ide fog jönni valaki? Kérdezte Nikolász.
Előbb-utóbb, biccentett a Zsoldos. Nem tudom, hogy vajon csempészek használják-e ezt a helyet, vagy csak nomádok, akik nem kedvelik az idegeneket, és hogy miért hagyták itt a nyájukat a semmi szélén. Arra viszont mérget vennék, hogy nem nagyon örülnének, amiért az egész nyájat le akarjuk vágni. Biztosan nem hagyják túl sokáig őrizetlenül őket, mivel a kecskék egy éven belül csupaszra rágnák az egész oázis növényzetét. Ez a néhány kecske valakinek az élelmiszer tartaléka volt, és nem hiszem, hogy lelkesednének az ötletért, hogy az egész készletüket megesszük.
Azon kívül mindössze 2 kardunk, 1 íjunk, 1 tegeznyi nyilvesszünk, meg vagy 2 tucatnyi tőrünk és késünk van 46-unknak, mutatott rá Kalisz.
Nem egy nagy hadsereg, helyeselt Nikolász. Hogy állunk az élelemmel és a vízzel?
A körültekintően bánunk vele, 5 napra elegendő datojánk, kecskehúsunk és vízünk van,
összegezte Guda. A fiú megpróbálta felidézni, amit gyermekként tanult a sivatagokról.
Nem éjszaka kéne haladnunk? Kérdezte.
Az egészségünk szempontjából úgy lenne a legjobb, mondta Guda. Majd én megmutatom mindenkinek, hogyan kell elvackolnunk magunkat nappalra, és éjszaka gyalogolunk.
Nikolász bólintott.
Akkor a mai éjszakát és a holnapi napot pihenéssel töltjük, hogy visszanyerjük az erőnket. Holnap alkonyatkor indulunk.